Kedves hallgatóm! A tanítás az egyház tanítását képviseli. Milyen tanítást kell közvetítenie a helyi gyülekezetnek? Ugyanazt, amit a kezdet kezdetén elfogadott. Pünkösd napja után ezt olvassuk. Foglalatosok voltak az apostolok tudományában. Ez egyike volt annak a négy tevékenységnek, amely a gyülekezetet jellemezte. Az apostoli tanítás, a közösség, a kenyér megtörése, vagyis az úrvacsora, és az imádkozás. A látható gyülekezetnek ez a négy új lenyomata. A gyülekezet nem igazán Krisztus gyülekezete, a tanítása nem apostoli tanítás. Elismerem, hogy a Szentírás eltérő magyarázatai oda vezetnek, hogy egyes tanbeli kérdésekben nem értünk egyet. Egyszer együtt ebédeltem egy nagyon finom, kiváló pünkösdi prédikátorral. Megbeszéltük, amiben egyetértettünk, és amiben nem értettünk egyet, de nem volt olyan éles az eltérés, mint valaki gondolhatta volna. Amikor befejeztük beszélgetésünket, így szólt hozzám. Annyira egyetértünk, hogy azonosak vagyunk az alapkérdésekben. Ezért nem szabad elcsúsznunk azokon a tételeken, amelyek nem lényegesek. Boldog voltam, hogy ezt érezte. Sajnálom, hogy nem mindenki úgy hisz, mint én, de mégis vannak ilyenek. Ragaszkodnunk kell azonban az apostolok tanításához, a hit alapigazságaihoz. Az apostolok a Szentírás teljes, szó szerinti inspirációját, Isten igéjének tévedhetetlenségét és tisztaságát tanították. Hirdették Krisztus istenségét. Ebben a levélben majd látjuk, hogy Pál magasztos fényben látta az Úr Jézus Krisztust. Vannak, akik azt mondják, hogy Pál nem tanította Krisztus istenségét. Pedig többek között ez az a tanítás, amely olyan világosan állt Pál előtt, mint a déli nap. Még itt ebben a fejezetben is ezt mondja, ami atyánktól és Krisztus Jézustól, ami Urunktól. Krisztust Isten mellé helyezi, és ezzel világossá teszi, hogy ő Isten. Pál megmagyarázza, hogy Timóteust akkor hagyta Efézusban, amikor Macedóniába ment. Efézus nagyon fontos város volt, és Pál több időt töltött ott, mint máshol. Ott végezte legnagyobb szolgálatát. Timóteusnak emlékeztetnie kellett az efézusiakat arra, hogy ne tanítsanak más tanokat. Ha a gyülekezet tanítása nem helyes, akkor az nem gyülekezet. Nem számít, hogy hány diakónusa, vénje, lelkipásztora, énekvezetője, énekkara vagy vasárnapi iskolai osztálya van. Ha a tanítás nincs jelen, akkor az nem gyülekezet. A tanításnak apostoli tanításnak kell lennie. Ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének megismerésére hit által. Timóteushoz írt első levél, első rész, negyedik vers. Ne is foglalkozzanak mondákkal, vagyis ne dőljenek be a mítoszoknak. Efézus a korabeli misztérium vallások talaja volt. Abban a nagy központban állt Hadrianus császár temploma, Trajanus császár temploma és a nagy Diana templom. Ennek Efézus volt a középpontja. Ezeket mind mítoszokra, a görögök mitológiájára alapozták, és az efézusi hívőknek kerülniük kellett ezeket. Pál mondákat vagy mítoszokat említ, ami esetleg Filó filozófiájára is utalhatott. Filó kiváló és ragyogó izraelita volt, aki az Ószövetséget spiritualizálva magyarázta. Más szóval, próbálta bevezetni a mitikus szemléletet. Napjainkban megvan ugyanez a tanítás, ami régi vonalú felekezeti szemináriumainkban. Azt tanítják például, hogy Mózes első könyve mítosz, és hogy a benne levő történetek mítoszok, és a benne szereplő emberek valójában nem is éltek. Pedig olyan sok bizonyíték van Mózes első könyvének alátámasztására, a jelenlegi archeológiai leletek alapján is, hogy úgy tűnik, még a liberálisok is visszaléptek egy kissé tanításukban. Vég nélküli nemzetségtáblázatokkal. Ez arra a hamis tanításra utalhat, hogy az egyház csak a judaizmus folytatódása, és hogy az egyik nemzetségtáblázat követi a másikat, nem pedig az, hogy Isten egy egészen más korszak keretében vezeti tovább az embert. Az ilyen tanítás nagy zűrzavarhoz vezet, ami Izrael és az egyház helyzetét illeti Isten programjában. A görögök azt is tanították abban a korban, amit demiurgoszként ismertek, és ez a tanítás az egyházon belüli első eretnekségként ütötte fel a fejét, mint gnoszticizmus. Azt hirdették, hogy egy isteni központból emanációk áradnak ki. Az első emanáció megteremtett egy lényt, és a teremtmény megteremtett egy alatta levő másik lényt, és az ismét egy másikat egészen végig a soron. Valahogy úgy próbálták Jézus beleilleszteni a sorba, mint az egyik teremtett lényt, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének megismerésére hit által. Más szóval, Pál azt mondja Timóteusnak, hogy mindezek a hamis tanítások nem építenek téged a hitben. Azt hiszem, ma megfigyelhetjük a liberális gyülekezetekben a hitetlenség sok évének a gyümölcsét. Ez olyan szívtelen személyeket teremtett, akikből teljesen hiányzik a hit. Elutasítják Isten igéjét, és a gyülekezeteikben beálló következmények hitetlenségre mutatnak. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Timóteushoz írt első levél, első rész, 5. vers. A tiszta szívből fakadó szeretet. Pál ismét bizalmas kifejezéseket használ, amikor ennek a fiatal prédikátornak ír, amit nem találunk a gyülekezetekhez írt leveleiben. Azt mondja Timóteusnak, hogy amit a gyülekezetben tanítanak, annak a tiszta szívből fakadó szeretetet kell létrehoznia. A tiszta szív ellentéte a mi régi természetünknek. Ez azt a személyt mutatja be, aki igazzá vált Krisztusban, és most már megtermi a lélek gyümölcsét, ami a szeretet. 3 erény van, amit be kell mutatni a gyülekezetben. Az első a hit. Hit Istenben és az ő igéjében. A második a szeretet. A szeretet nem olyas valami, amit állandóan emlegetünk. A szeretet valóságos másokkal való törődés, ami azt foglalja magában, hogy nem pletykázunk felőlük, és semmilyen formában nem okozunk nekik bántást. Tudok egy gyülekezetről, amely minden tőle telhetőt megtett azért, hogy tönkretegye lelkipásztorának a szolgálatát. Egy területen azonban nem volt igazuk, amikor azt mondták, hogy a lelkipásztor nem tanította Isten igéjét, mert valóban azt hirdette. Mégis ezzel vádolták őt, és ugyanakkor beszéltek a szeretetről. Milyen képmutatás? A szeretetről nem beszélni kell, hanem azt be kell mutatnunk. A hitet meg kell élni a gyülekezetben, a szeretetet pedig be kell mutatnunk a gyülekezeten kívül. Szükségünk van szervezetre és gyülekezeti vezetőkre, de hogy episzkopális, kongregacionalista vagy presbiteriánus típusú kormányzási formában történik-e mindez, az nem sokat számít. Ha a hit és szeretet hiányzik, akkor a közösség nem több, mint valamilyen szervezet vagy vallásos klub. De ha a hit és a szeretet bemutatkozik, a gyülekezet kormányzási formája nem túl fontos. A harmadik, aminek meg kell mutatkoznia a gyülekezet életében, a jó lelkiismeret. Nem hiszem, hogy a lelkiismeret a vezetője a hívőnek, de a hívőnek jó lelkiismerettel kell rendelkeznie. Amikor este lefekszel, nem érzed magad rosszul valami miatt, amit a nap folyamán mondtál vagy cselekedtél? Sok érzékeny keresztény így érzi. Egyszer felhívott valaki telefonon, aki sírt és így szólt. Valami olyant mondtam önről, amit nem kellett volna, és remélem megbocsát. Erről semmit nem hallottam egyáltalán, de nyilvánvalóan az a személy emiatt nem tudott aludni azon az éjszakán. Jó, ha érzékeny a lelkiismeretünk. Sok ember lelkiismeretét tüzes vassal némították el, vagyis teljesen érzéketlen a jóra és a rosszra. Ez a háromszoros ajándék, a szeretet, a jó lelkiismeret és a hit, amiről Pál azt mondja, hogy be kell mutatkoznia a helyi gyülekezetben a hívők által. Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat. Timóteushoz írt első levél, első rész, 6. vers. Az üres fecsegés azt jelenti, hogy semmit mondó beszéd, gyönyörű szavak, hízelgő nyelvezet. Vannak emberek, akik megdicsérnek és megveregetik a válladat, de semmit nem jelent. Ez mind üres beszéd. Törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Timóteushoz írt első levél, első rész, 7. vers. Pál valójában nem kerülgeti a kérdést. Világossá teszi, hogy egyesek tévedést tanítanak, és azt bizonyossággal teszik. Elutasítják Isten igéjét, és ténylegesen nem értik, miről beszélnek. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él azzal. Timóteushoz írt első levél, első rész, 8. vers. Ebben a szakaszban, ahol Pál figyelmezteti a hívőket az egészségtelen tudománnyal szemben, megemlíti a misztérium vallásokat és a bálványimádást, ami nagyon elterjedt Efézusban, ahol Timóteus élt. Óvta őket a hamis tanításokkal szemben is, amelyek az Ószövetséget pusztán mitológiának állították. Most Pál a törvényeskedőkkel szemben figyelmeztet, akik azt tanítják, hogy a törvény az üdvösség eszköze, és a megváltás után a megszentelődés eszköze. A törvénynek volt bizonyos célja, de Isten nem úgy adta azt, mint az üdvösség eszközét. A törvény elítél minket, kijelenti az embernek, hogy bűnös, és szüksége van a megváltóra. A törvény alatt a világon a legjobb ember is teljesen ítélet alatt van, de az evangélium által a leggonoszabb ember is megigazulhat, ha hisz Krisztusban. A bűnös nem üdvözülhet jó cselekedetek által, mert képtelen bármilyen jó cselekedetet végrehajtani. Pál írta a rómaiaknak, akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Római levél, 8. rész, 8. vers. Az a gondolat, hogy valaki Istennek tetsző életet élhet, teljesen ellentmond Isten igéjének. Lehetetlen neki tetszeni, nem tudjuk megütni az ő kívánalmainak szintjét. A jó cselekedetek nem hoznak létre megváltást, hanem a megváltás hozza létre a jó cselekedeteket. Nem jó cselekedetek által üdvözülünk, hanem megváltást nyerünk, hogy jót cselekedjünk. Pál nagyon világossá teszi ezt az Efézusi levél 2. részének 8., 9. és 10. versében, ahol ezt olvassuk. Hiszen kegyelemből van üdvösségtek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él azzal. A törvény kijelenti Isten akaratát, az erkölcsileg kiválót. Ez jó az erkölcsi magatartásra, de nem az üdvösség megszerzésére. Nem válthatja meg a bűnöst, hanem helyre igazíthatja, vagy kijelentheti neki, hogy bűnös. Ez annak a célja. És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással. Timóteushoz írt első levél, első rész, 9. és 10. vers. A törvényt nem az igaz ember kapta, hanem az, aki a Krisztusban való hit által igazzá lett. Azt az embert Isten sokkal magasabb szintre hívta. A törvény a törvénytelenekért van. A ne ölj parancsolat nem Isten gyermekének szól, aki nem öl meg senkit, aki nem akar bántani, hanem csak segíteni. Ez a parancsolat annak szól, akinek gyilkos szándék van a szívében. Ez a törvény azért van, hogy hatalma alatt tartsa a testies embert. A törvény a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisak esküvők ellen van. Akik Krisztushoz jöttek, azokat nem a törvény váltotta meg, hanem Isten kegyelme. Bekerültek Isten családjába, és egy magasabb rendű életre kaptak elhívást, mint amit a törvény adhatott. Hadd mondjak el erről egy illusztrációt, ami reményem szerint segítséget ad. Képzeljünk el egy bírót a bírói székben, aki elé odavittek egy törvényszegőt. A vádlottnak súlyos bírságot kell fizetnie, sőt börtönbe is kell mennie. A bíró azonban ezt mondja: van egy fiam, aki szereti ezt a foglyot, jól lehet megszegte a törvényt, és el kell ítélnem. Fiam gazdag ember, és hozzájárult ahhoz, hogy kifizesse a bírságot. Azt is vállalta, hogy ez az ember ne menjen börtönbe, hanem ő megy helyette börtönbe. Ezért büntetése teljesen ki van egyenlítve. Ezt a bűnözőt beviszem a házamba, és úgy kezelem, mint a fiamat. Amikor a bíró a bűnözőt a házába viszi, többé nem mond neki ilyent: ne ölj, vagy ne lopj. Az az ember most már a fia. A bíró családjának többi tagja iránti szeretetről beszél neki, hogy hogyan viselkedjék az asztalnál, hogyan becsülje meg a feleségét, és vegyen részt a családi munkában. Látod, ezt az ember teljesen más alapon kezelik, mint azelőtt. Isten ezt teszi a hithez jutott bűnössel. Mi a törvény fölött állunk. A törvény ennek az embernek egészen más, mint a törvényszegőnek. A törvény azért van, hogy uralja régi természetét, a testet. A másik illusztrációt Dr. Harry Ironside mondta el évekkel ezelőtt. Miután egy indián konferencián tanított, Dr. Ironside az egyik keresztény indiánt elvitte magával egy városba. Többek közt ezt az indiánt fölkérték, hogy beszéljen fiatalok csoportja előtt, akik nem voltak tisztában a törvény és a kegyelem kérdéseivel. Zavarba jutottak azzal kapcsolatban, hogy a törvénynek hol a helye a keresztény életében. Az indián ezt mondta a csoportnak: vonaton érkeztem ide, és több órára megálltunk egy állomáson. Ott az állomás várótermében megfigyeltem egy feliratot a falon, amely így szólt: ne köpj a padlóra. Ott volt ez a szabály. Lenéztem a padlóra, és észrevettem, hogy senki sem ügyelt a törvényre. De amikor ideérkeztünk, meghívtak egy kedves keresztény otthonba. Leültem a társalgóban, körülnéztem, és szép képeket vettem észre a falon, de egyik feliraton sem olvastam azt, hogy ne köpj a padlóra. Leereszkedtem a kezemre és térdemre, és megtapintottam a szőnyeget, és tudod, senki sem köpött a padlóra. Azon az állomáson, amit említettem, ez törvény volt, de abban az otthonban, ahol tartózkodtam, ez az illem kérdésévé lett. A törvény alatt levő ember sohasem tartja meg azt, nem tud fölemelkedni hozzá, és állandóan megszegi. A kegyelem alatt élő ember bekerült Isten családjába, és többé nem gyilkol, és nem hazudik. Ha teszi, bizonyára kiesik az Istennel való közösségből. és mindaz ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással. Pál ezt az esetet is hozzáteszi, nehogy valamit elfelejtsen. Ez minden bűnt magában foglal, amit esetleg kihagyott listájából. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy megszabadítottál a törvény igájától, és én kegyelmedben élhetek az Úr Jézus Krisztus által. Amen.